Na, folytassuk is akkor az elektromiográfia történetével. Mi is az elektromiográfia? Az elektromiográfia ugye alapvetően a haráncsikolt izmok és azok bioelektromos tevékenységének vizsgálatával foglalkozik. Ezek alapvetően az izomrostok akciós potenciáljai hozzák létre alapvetően az elektromiográfia jeleit. Mik azok a dolgok, amik ehhez alapvetően hozzájárulnak, illetve mik azok, amiket ebben vizsgálni szoktunk. Ez ugye a gerincvelő első szarvi motoneuronja és az általa beidegzett izomrostok egysége. Ez a motoros egység, ez egy nagyon fontos alapdefiníciója az elektromiográfiának. Hát, hogy a motoros egység a gerincvelő első szarvi motoneuronja és az általa beidegzett izomrostok összessége. Alapvetően nyugalmi állapotban ugye nem mérhető elektromiográfiás tevékenység az izmokban, tehát ha esetleg valakinek miközben elektromiográfiás vizsgálatot csinálnak, és nyugalmi állapotban tartja az aktuális izmot, az is utalhat valami eltérésre, illetve problémára, hogyha nyugalmi állapotú elektromiográfiás jelekben valami furcsaság megjelenik. Ebből is lehet következtetni különböző problémákra. Esetleg akár a beidegzés, akár az izom területéről fakadóan. Azok a jelek, amiket vizsgálunk, azok alapvető egysége a motoros egység potenciál. Ez ugye egy motoros egység izomrostjainak összeadódó akciós potenciáját jelenti. Az enyhe kontrakciójánál még látható, izoláltan. Alapvetően minél nagyobb kontrakciót hozunk létre, tehát hogy minél jobban befeszítünk egy aktuális izmot, egyrészt annál nagyobb amplitudó jelek fognak jönni, illetve annál frekventáltabban fognak megjelenni ezek a motoros egység potenciálok, tehát hogy egyre sűrűbb lesz az a jelenség, és ebből egy interferencia mintázat tud majd kialakulni. Erre majd mindjárt hozok példát, hogy hogyan is néz ki ez alapvetően, de onnétól már ezek egyrészt átfedve aszinkron módon tudnak jelentkezni ezek a motoros egység potenciálok, tehát hogy ott már nem lehet őket elszeparálni közvetlenül egymástól. Alapvetően a haráncsikolt izmokban ugye elég sokféle izomrostból épülnek fel. Ezek között vannak általában vörös izomrostok, melyek lassabb működést mutatnak, de nem kevésbé fáradékonyak, illetve fehér izomrostok, ezek a kettes típusú izomrostok, melyek gyors működésre alkalmasak, tehát hogy hamar tudnak kontrakcióba kerülni, és sokkal hirtelenebb reflexes dolgokra is képesek, viszont ezt a kontrakciót ezt csak rövid ideig tudják fenntartani. Ez egy alapvető fontos lényege a haráncsikolt izomzatnak ahhoz, hogy a különböző megfelelő funkciójukat ellássák. Attól függően, hogy egy aktuális izomcsoportot hány motoneuron idegez be, illetve hogy egy motoneuron hány izomrostot idegez be, attól függően a mozgásnak a finomságát tudjuk befolyásolni. Bizonyos területeken, mint például a farizomnak a beidegzésében akár több száz izomrostot is be tud idegezni egy darab motoneuron, míg például mondjuk a mimikai izmok, vagy az ujjaknak a finom mozgásait létrehozó mozgásokat, akár előfordul olyan, hogy egy izomrostot, egy idegsejt idegez csak be. Minél finomabb ez a reprezentáció, annál finomabb mozgásokat tud létrehozni az aktuális izomcsoport. Alapvetően felépítését, ezt alapvetően már gondolom tanultátok anatómiából, hogy vannak ezek a szarkomerek, vagy mindenfélek, és ezek hogyan mászkálnak egymáson ahhoz képest, hogy mi történik, amikor összehúzódik, mi történik, amikor elárnyed. Alapvető esetben ugye a nyugalmi membrán potenciája az izmoknak mínusz 90 millivolt környékén van, az akciós potenciál, az izomakciós potenciál időtartama 4-6 millisekundum környékén van, és ehhez kötődően a kálcium felszabadulás egy ilyen 5-20 millisekundummal később jelenik meg. Az akciós potenciál terjedése az izmon belül 2-4 méter per szekundum környékén van, és a kontrakció időtartalma, ami ez alapján létrejön, az ilyen 100 millisekundumon belüli tartományon belül van. Na most ugye attól függően, hogy milyen, például, hogyha ingerülésen próbálunk egy aktuális izom rostot ingerületbe hozni, ahhoz, hogy ő újra ingerületbe hozható legyen, az ingerülésnek ilyen 10 tehát, hogy van egy 10 millisekundumos refraktár stádium, amin belül ugye újra egy aktuális terület nem hozható újra aktivációba, viszont ugye, mivel nagyon sok izom rost épít fel egy teljes izmot, ezért ezeknek a megfelelő kombinációban alkalmazott ingerlése össze tudja hozni azt, hogy folyamatos kontrakciót tudjunk létrehozni. Ezáltal ugye alapvetően, hogyha egy inget kap például egy izom, akkor ahhoz egy rándulás fog tartozni. Tehát, hogyha például, nem tudom, itt a ulnáriszt ingereljük, akkor ha egy darab impulzust kap a ulnáris ideg, akkor a válasz, ami megjelenik majd, az egy darab rángás lesz. Na most minél jobban növeljük majd ezt a frekvenciát, tehát mondjuk 1 herces verzióban, 1 herces ingerlés esetén másodpercenként egyszer fog megrándulni az embernek itt ez a izom terület, ami a választ mutatja. Na most elkezdjük növelni az ingerlést. Először ugye ezek a rángások ugye szépen elkezdenek közelíteni egymáshoz, tehát hogy először még csak ilyen különálló dolgok lesznek, és akkor utána, amikor elérjük azt a határt, amikor már a különböző izomrostok külön-külön lévő aktivációja egybe mosódik, onnétól kezdve folyamatos izomkontrakciót lehet majd látni, tehát egy szummációt láthatunk ezen jelenségben, és ezek után lehetnek esetleg akár ilyen kóros jelenségre utaló tetanikus jelenségek is, amikre, hogyha ha időben állunk, akkor azt lehet megfelelően kezelni például. Na most, a motoros egységnél ugye az is nagyon fontos, hogy egy darab motoneuron az több izomrostot is beideg az egyszerre, ellenben viszont nem pontosan ugyanúgy. Tehát, mivel az axonja az aktuális motoneuronnak nem ugyanolyan hosszú a bizonyos izomrostokhoz képest, tehát hogy az a terület, ahova ő éppen leér, az nem teljesen ugyanabban a távolságban van, ezért az az akciós potenciál, ami mondjuk jön egy motoneuron axonjában, az különböző időpontokban ér be különböző, az általa beidegzett különböző izomrostokhoz. Ez egy nagyon fontos információ számunkra, ugyanis az egy darab akciós potenciálunk, amit a neuronból mérhetünk, az nem egy darab különálló jelet fog, hanem egy komplex jelet fog ezáltal generálni, mert a különböző általa beidegzett izomrostok különböző időpontban fognak ezáltal involválódni. Itt fontos megemlíteni még ugye az akaratlagos izommozgásnál ezt a Hahnemann szabályt, tehát hogy először ugye a kis tehát a kisebb motoros egységek aktiválódnak először, és utána az egyre nagyobb izomcsoportokat beidegző egységek is beszállnak. Minél erősebb kontrakciót akarunk alkalmazni, annál nagyobb területet beidegző motoneuronok által beidegzett motoros egységek is beszállnak a rendszerbe. Ez a motoros egységeknek az innervációs arányától függően ugye látható egy eloszlás, hogy hogyan működnek, és akkor ugye arról már beszéltünk, hogy attól függően, hogy hogy mekkora kontrakciót alkalmazunk, illetve milyen frekventáltal attól függően fog változni az, hogy hogy néz ki a válasz, amit mi detektálni tudunk, illetve attól függően, hogy hány motoros egység száll be, illetve milyen hosszan próbáljuk ezt a kontrakciót fenntartani, attól függően is változik azért majd a detektálható jelenség, erről még majd később egy picit beszélünk. Na most ugye nem csak a motoros egység lényeges, hanem az is, hogy honnét jön az alapvető információ, ugye a gerincvelői motoneuronhoz, a gerincvelői motoneuronhoz, a motoros agykéreg megfelelő területéről, attól függően, hogy éppen melyik izomcsoportról van szó, a homunkulusznak megfelelő területről származik majd ez az információ eredetileg, ami az aktuális izom kontrakciójához szükséges, tehát hogyha ezek a területek esetleg sérülnek, akkor azon a területen funkciókeresés jöhet létre esetleg. Na most nem csak elektromos jelenségek vannak ugye a dologban, hanem ugye van egy neuromuszkuláris junction is, a junkció a rendszerben, ami ugye ad egy kémiai késleltetést a információ továbbításban, tehát hogy nem csak azt kell beleszámolnunk mondjuk egy aktuális inger által kiváltott válaszba, hogy oké, ahogy a ingerről tovább terjed az axonon, az helyből rá is csatlakozik majd az aktuális izomra, hanem ahogy az axon véglemezhez elér az aktuális elektromos jelenség, ott ugye ennek hatására neurotranszmitter ürülés jön majd létre, ami főleg alapvetően acetilkolin ürülést mutat majd ebbe a neuromuszkuláris junkcióba. Itt ugye az izom oldalán az acetilkolin receptorok, hogyha beköt ugye a ligand vezérelt csatornába oda az acetin-kolin, akkor ennek hatására ezek a csatornák majd kinyílnak, és beáramlanak majd a megfelelő motor izom rostok ingerléséhez szükséges jelenségek. Ugye ahogy megérkezik az akciópotenciál az axon végébe, ott ennek hatására a kálcium csatornák is kinyílnek, és ennek hatására gyorsabb ürülése is létrejött az acetilkolinnak. És ugye az a maradék anyag, amit esetleg fennmarad egy izomkontrakció után, az idő után visszaszívással bekerül újra a körforgásba, és újra veszikulálódik, és akkor utána később majd újra, hogyha megint jön egy akciós potenciál, akkor újra ürülésben részt tud venni alapvetően. Az izomban vannak ugye receptorok is, de ezt gondolom már tanultátok anatómiából, tehát hogy kétféle érzékelő egység van alapvetően az izmokban, az inorsók meg az izomorsók. Az egyik ugye az izmok alapvetően mind a kettő az egyik alapvetően az izmoknak az összehúzódására, a másik alapvetően az izmoknak a letapadásánál az in szalagok megnyúlását tudja érzékelni, tehát hogy alapvetően az izmok megnyúlását tudja érzékelni, és ennek hatására tudják szabályozni azt, hogy éppen aktuálisan mit kell reflexesen változtatni a rendszeren, vagy megfelelő ez az aktuális kontrakció, ami ott történik. Az izomerő szabályozása ugye attól függően, hogy hány motoros egység száll be a rendszerbe, attól függően lesz, ugye, mint már mondtam, egy-egy aktuális rövid válasz, illetve hogyha egyre több motoros egység száll be majd a rendszerbe, akkor egy idő után az intervenció mintázat hatására egy folyamatos izomkontrakciót is létre tudunk hozni. Ezt alapvetően a motoneuronok szintjén úgy tudjuk megmutatni, hogy egyes különálló eseményekre adott válaszok, azok különálló választ mutatnak, de hogyha minél nagyobb frekvenciával kerüljük a rendszer, annál jobban ugye összetolódnak majd ezek a mintázatok, és egy idő után ugye ez egybe tolódik. Az EMG-t alapvetően felszíni, illetve tűelektródákkal szokták vizsgálni. Klinikai esetben alapvetően az egy darab izomrostok vizsgálatához alapvetően tűelektródákat vizsgálnak, felszíni elektródákkal nem lehet egy darab izomrostot, csak izomcsoportokat vizsgálni alapvetően, attól függően persze, hogy mi az, amit vizsgálni akarunk, megfelelő eljárást kell alkalmazni. Ilyen esetben ugye számos verziójú tűelektródát látunk már használatban. Van olyan, aminek ugye a tű hegyére van egy nagy felületű elektróda elkészítve, van olyan, aminek az oldalán egy kis felületű elektródával tudjuk akár az izmot aktuálisan beidegző idegeket is vizsgálni, vagy akár egy ilyen egy másik fajta elrendezési tűelektródával is lehet dolgozni. Ezek eredeti verzióban alapvetően így néznek ki. Látható az az egy kontaktus, vagy akár több kontaktus is bele lehet rakni egy tűelektródába, tehát hogyha engem mondjuk több információ érdekel, akkor több elektródát rakok bele a rendszerbe. A felszíni elektródákkal meg területről lehet alapvetően vizsgálni. Ezek gyakorlatilag ugyanazok az ezüst-ezüstkoroid elektródák, amit EEG-hez használnak az emberek alapvetően. Aki már mondjuk volt például laborgyakorlaton, az találkozhatott már ezzel a felragasztható verziójával a rendszernek, aki majd jön, az majd megismerkedik vele, hogy ez hogy is működik alapvetően. Nagyon fontos, hogy hogyan lehet alapvetően detektálni az elektromiográfiát. Elektromiográfiát alapvetően úgy szoktuk detektálni, hogy nem mindegy, hogy hova rakjuk az aktuális elektródákat, hogyha felszíni elvezetést alkalmazunk az izmoknál. Alapvetően magát a negatív elektródot szoktuk rakni arra a területre, ahol a motoneuron beidegzi, tehát a beidegzési pont területére szoktuk alapvetően tenni a negatív elektródát, és attól az izom aktuális részének egy hosszanti irányban, de távolabbi részére szoktuk rakni a pozitív elektródot, és ugye kell egy referencia elektród is alapvetően. Azért nem rakjuk például egymás mellé, mert így két külön izomrostot vizsgálnánk, aminek az egymásra hatása hát alapvetően nem valószínű, hogy túlságosan érdemes. Azért nem rakjuk ugye az inakra, mert ott alapvetően ugye a beidegzés rosszabb. Azért rakjuk arra a területre, ahol ugye a beidegzés megtörténik, mert ott látható legjobban a felszínen az, hogy hogy történik meg az elektromos jelenségnek utána a kontrakcióval való átalakulása. Tehát, hogy itt detektálható legjobban. Mivel ugye a felszínen az aktuális motoneuronoknak az axonjait nehéz bemérni, hogy hol is futnak, és ezáltal csak attól jelet fogni, ezért az viszont elég jól tudható anatómiából, hogy körülbelül hol vannak ezek a beidegzési területek, és ide szoktuk rakni ezért a negatív elektródát alapvetően. Attól függően, hogy milyen elosztásban rakjuk ezeket az elektródákat, attól függően láthatjátok, hogy mennyire befolyásolja az ugye, hogy milyen jeleket tudunk kapni a rendszerből. Ezért fontos, hogy hogyan alkalmazzuk ezeket a jeleket. Na most, ahogy mondtam, ugye kis kontrakció esetén különálló motoros egységpotenciálokat lehet látni, és minél nagyobb kontrakciót alkalmazunk, annál jobban sűrűsödnek ezek. Ebből látok pár példát. Alapvetően, hogy néz ki egy ilyen motoros egység potenciál, ennek vannak nagyon fontos alapvető jellemzői, ami alapján definiálni lehet azt, hogy egy aktuális ingerre adott egy aktuális válasz, az megfelelő-e diagnosztikára lehet ezt nagyon jól használni. Ugyanis egy darab motoros egység potenciál, az időtartama általában 4 és 14 millisekundum közé kell esnie, az maximális amplitúdója 200 mikrovolt és 2 millivolt közé esik. Fázisában 4-nél kevesebbszer metszi az alapvonalát a jelnek, és ezek a irányváltások is, amit láthatunk az aktuális jelben, ez általában négynél kevesebbszer történik meg. Ugye, mint mondtuk, nagyon fontos az, ilyen motoros egység potenciált egy páciens alapvetően önmagától egy darabot nagyon nehezen tud kiváltani, ezért szoktuk általában ingerelve kiváltani ezeket a jeleket, mert bármennyire is kis kontrakciót alkalmaz az ember, az is elég sok izomrostot ingerületbe hoz, és ezt nem tudja megoldani az ember önmagától alapvetően, hogy egy darab izomrostot egyszer hozzon csak ingerületbe. Ezért szoktuk ingerlésesen vizsgálni ezeket a dolgokat, de ugye, mint mondtam, ez egy elég komplex jel. Ez azért így alakul ki, mert ugyebár, ahogy mondtam, a motoneuronnak az axonja nem ugyanolyan hosszú, ezért időkésleltetéssel fogja a különböző izomrostokat aktiválni, és ennek a különböző időpontban lévő aktivációk fognak szummálódva fölmenni ugye a felszíni elektródához, és ott ezt a szummált aktivitást tudjuk detektálni a bőrön utána. Klinikai EMG vizsgálat esetén alapvetően először ugye megvizsgálják azt, hogy a páciensnek ellazult izmokkal van-e bármilyen EMG aktivitása, mert ebből is lehet következtetni. Aztán kis kontrakció esetén és egyre nagyobb kontrakció esetén hogyan változik az alapvető elektromiográfiás jelenséget, amire ugye ilyenkor figyelni kell, hogy ellazult állapotban nincs spontán aktivitás, enyhe akaratlagos izomkontrakciónál izolált motoros egységpotenciálok jelentkeznek, és maximális akaratlagos kontrakciónál interferencia mintázat jön létre. Ez röviden és velősen úgy néz ki, hogy ugye alapvető esetben itt látható még, hogy nincsen aktivitás, aztán kis kontrakció esetén különálló egységpotenciálok jönnek létre, és amikor már maximális kontrakciót ér el az ember, akkor onnéltól egy ilyen interferencia mintázat jön létre. Ebből már kiszűrni azt, hogy ezek most éppen melyik izomrost, melyik akciós potenciáljához tartoznak, hát ember legyen a talpán, aki ezt képes kiszűrni. Ebből alapvetően arra lehet jól következtetni, hogy a megfelelő izomkontrakció mértékváltáshoz hogyan változik ugye az amplitúdója, illetve a latenciája ezeknek a jeleknek. Ezeknek a információjából le lehet vonni azt, hogy egy aktuális izomcsoport milyen minőségű. Ezt az elvezetést például, ha jól emlékszem, még a professzor úr bicepszéről vezettük el, és itt ugye arról volt megkérve a professzor úr, hogy lazítsa el a kezét, aztán alkalmazzon egy kis kontrakciót, itt még látható, hogy különálló még talán különálló motoros egységpotenciálokat is lehet látni, aztán talán hogy itt lazítsa el a kezét, feszítse be egy kicsit jobban, itt már látható, hogy egyre több motoros egység száll be a rendszerbe, és minél nagyobb kontrakciót alkalmaztunk, ugye, vagy alkalmazott ugye a professzor úr, annál nagyobb amplitúdójú jelek, és annál több motoros egység egyre nagyobb frekvenciával kezdett el tüzelni. És ugye ahogy ezek a motoros egységek külön-külön beszállnak a rendszerbe, minél több száll be, ugye annál nagyobb ez az ilyen összegzett aktivitás, ami itt létrejön. Na most EMG-nél ugye az a probléma alapvetően fennáll, hogy nagyon sokféle zaj jöhet be a rendszerbe. Sajnos az elektródák és a kábelek azok nem olyan dolgok, amik szeretik azt, hogyha mozgás van, mint ahogy azt, akik már mérték az ilyesmi dolgokat, az detektálhatták is esetleg, és emiatt szükséges az, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezeket a jeleket. Számos, tehát hogy itt láthatjátok fölül például azt, hogy egy aktuális mérés hogyan is nézhet ki. Ebben azért elég sokféle zaj lehet látni, tehát itt látható például egy ilyen lassú hullámú változás, ami alapvetően nincs izmok területén, illetve egy ilyen hirtelen gyors megváltozás is látható, ami valószínűleg akár mondjuk a kábel mozgásából jöhetett létre. Ezt, hogyha kiszűrjük a jelből, mivel ugye alapvetően elektromiográfiáról van szó, itt egy magas frekvenciás jelet vizsgálunk, tehát alapvetően nekünk teljesen fölösleges a mondjuk 100 Hz alatti jelenségek, ezért azt ki lehet szűrni a rendszerből, ezáltal kaphatunk egy olyan információt, ami számunkra már esetleg jobban alkalmazható, és ennek például a rectifált, illetve integrált további analíziséből számos információt le lehet vonni arra, hogy az aktuális páciensnek milyen állapotban van az aktuális izomcsoportja. Ezekből utána például frekvencia spektrumokat is lehet vizsgálni, erre már megvannak azok az általános definíciók, hogy körülbelül milyen frekvenciatartományban mozognak ezek a rendszerek, és ebből is lehet utána következtetni arra, hogy a páciensnek az aktuális izomcsoportja milyen minőségben tudja ezeket létrehozni. Tehát egy power spektrummal lehet azt detektálni, hogy maximális kontrakció esetén, hogyha nem tudom, akárhány száz herc esetén környékén szoktak tüzelni a biceps izmai, akkor az ekkora amplitúdójú jeleket szoktak dobálni az aktuális páciensek ilyen és ilyen fizikai állapotban, és akkor azt lehet nézni, hogyha mondjuk ez a része hiányozna a résznek, akkor ezt észre lehetne venni, hogy az olyan motoneuronok, illetve olyan izomcsoportok, amik lassú frekvenciával tüzelnek, azok kevésbé szállnak be az aktivitásba, tehát észre lehet venni azt, hogy bizonyos régiói az izomcsoportnak például nem megfelelően működnek. Ezekből lehet következtetni. Ennek a medián frekvenciájából, az átlag frekvenciájából, a csúcsából számos információját le lehet venni annak, hogy milyen minőségű az aktuális páciens izomcsoportja. Na most ez ugye a power spektrum, hogy ez merre csúszik el, az is mutatja ugye azt, hogy tehát ugye ebből is lehet információkat levenni. Az izomnak van egy fáradási indexe, például, hogyha ingerlést alkalmazunk, akkor nem mindegy, későbbiekben, majd következő fél évben lesz szó ugye ilyen funkcionális elektromos ingerlésekről, ezt általában bizonyos izomcsoportoknak az ingerléseihez használjuk. Na most nem mindegy az, hogy például rehabilitáció, vagy egy aktuális mozgásnak az elvégzéséhez lévő ingerlés esetén mekkora frekvenciával ingerlem én azt az izomcsoportot. Az izomcsoport az egy olyan, tehát az izmok alapvetően addig tudnak működni, ameddig a motoros egységben, az axon területén van még acetilkolin, ami ürülni tud. Na most, hogyha nagyon gyorsan van ingerelve, akkor ez az acetilkolin, ez ki tud menni az axonból az összes akár, és egy időre gyakorlatilag tónustalanná tud válni az aktuális izomcsoport, nem lehet addig újra kontrakcióba hozni, ameddig az acetilkolin veszikulárodása újra létre nem jön. Tehát ezért van például az, hogy mondjuk epilepsziás görcs esetén, számos alkalommal van az, hogy egy ilyen nagy görcs esetén annyi, olyan sokáig van kontrakcióban az aktuális páciensnek bizonyos izomcsoportjai, hogy egy ideig utána nem tudják fölállítani, mert gyakorlatilag teljesen kimerülnek az izmok ilyen esetben, tehát képtelen újra ingerületbe hozni a rendszert az aktuális páciens. Ezért nagyon fontos az, hogyha én ingerlést alkalmazok egy ilyen esetben, tehát például rehabilitációra arra, hogy egy például sztrókos beteg esetén, hogyha eltávolították azt az érrögöt, és már nincsen nyomás a motoros területre, ami által folyamatos kontrakcióban volt, vagy éppen el volt nyomva, és ezáltal egyáltalán nem volt használva az a rendszer, tehát hogy mondjuk elkezdett sorvadni az izom, ezt, hogy újra munkára tudjuk hozni, hogyha helyreáll ugye ez a ingerlő rendszer, ahhoz tudnunk kell azt, hogy van egy limitációja ennek a rendszernek. Általában az a határ szokott működni, hogy 20 ingerlés per másodperc az... Per másodperc? Per perc? Nem, per másodperc. Az, amivel még nem fárad el az izom hosszú távon, de hogyha ennél magasabb ingerlési frekvenciát alkalmazunk, akkor minél magasabb frekvenciát alkalmazunk, ugye annál hamarabb elkezd majd fáradni az izom. Most például egy olyan páciensnél, ahol akinek az érzőidegei teljesen ki vannak esve, mert mondjuk valami, nem tudom, gerincsérülése volt, viszont azért, hogy például ne legyen probléma az izmok sorvadása miatt, elkezdjük ingerelni nem tudom, lábát, hogy megfelelő keringése megmaradjon a rendszernek. Na most ő nem fogja tudni visszajelezni azt, hogy egy fáj, kettő már nem tud dolgozni, közben elfáradt, mert nem érzi, hogy elfáradt. Na most, ha erre nem tudunk odafigyelni, akkor több kárt okozunk, mint hasznot. Ezek nagyon fontos információk ilyen területeken például. És akkor itt jól látható, hogy például bizonyos pácienseknél az elektromiográfiás aktivitás attól függően, hogy például egy trenírozott embernek az EMG-jét vizsgáljuk, vagy például egy fáradt embernek, vagy egy atrofiás izomzatú embernek a izomzatát vizsgáljuk. Ki mennyi ideig tudja fenntartani az aktuális kontrakciónak az állapotát, ez jól látható különbségeket tudunk észrevenni, és ezeket könnyű vizsgálni. Műtermékekről szeretném még egy kicsit beszélni. Ugye sajnos az elektromiográfia esetében attól függően, hogyha mondjuk például a mellkasizomnak a beidegzését akarjuk vizsgálni, hát ott közelben van egy elég nagy jelet generáló rendszer, amit úgy hívnak, hogy szív, hát azt nem tudjuk, hogy alapvetően így kirakni a rendszerből, meg egy kicsit leállítani, hogy mi csak a mellkasizomnak a izomzatát szeretnénk vizsgálni, és most úgy, tehát egy olyan pár percig úgy nem működjél, ezt nem lehet megcsinálni, úgyhogy ezt ki kell szűrnünk a rendszerből az EKG jelenségeket. Persze ugye az EKG alapvetően egy különállóan vizsgálható témakör, amiről majd a minden igaz professzor úr fog tartani nektek az utolsó órán egy nagyon jó előadást, hogy hogy lehet ezt vizsgálni. Na most, ha ezt a megfelelő EKG tartományt egy sávszűrővel kiszedjük, akkor vissza tudjuk kapni csak azt az izom elektromiográfiás aktivitást, ami számunkra érdekes. Például ilyen hirtelen nagy amplitúdójú változásokat tud eredményezni az, hogy a kábel, ami oda van csatlakoztatva, azt valaki egy kicsit félrelöki, vagy belerúg, vagy nem tudom. Ezeket például miközben ugye értékeli valaki ezeket a jeleket, annak tudnia kell, hogy mi történt a mérés közben. Tehát, hogyha egy olyan személy végzi az értékelést, aki nem volt ott a mérésnél, és nem tudja, hogy hát igen, itt volt egy hatalmas, azért elesett valaki a kábelekben, mert éppen bumbúrják volt, akkor az így néz, hogy úristen, ennek a páciensnek valami nagyon nagy baja van. Tehát, hogy azért ezekre oda kell figyelni alapvetően. Az is egy, hát igen, az 50 Hz-ről ugye már beszéltünk nagyon sokat nektek, és ugye nem csak az jelenthet alapvető információt, hogy milyen az aktivitás, ami van, hanem az, hogy például, hogyha kéne lenni aktivitásnak, de nincs. Az is diagnosztikai szempontból egy nagyon fontos információ. Na most itt látható, hogy számos verzióban lehet például alkalmazni ezeket a mérési eljárásokat, például munkasport, illetve mozgásjárás ellenőrzés esetén, rehabilitációban, biofeedback esetén, protézis kontrollra nagyon jól lehet őket használni, tehát például olyan izomcsoportok, amiknek a funkciója alapvetően elveszett, például egy amputált páciensnek azon régiókat beidegző idegeit át lehet kötni és reinerválni bizonyos izomcsoportokat, amikre már alapvetően nincsen szükség, arra, hogy vezérelni lehessen vele például egy művégtagot, ezt meg lehet csinálni. A következő fél évben lesz erről egy jó kis előadás, hogy hogyan és miképpen csinálnak ilyen dolgokat. Számos ilyen dologra lehet alkalmazni például ezeket az eljárásokat. Tehát, hogy nem csak diagnosztikálja alkalmasak, hanem hogyha megfelelően tudjuk ezeket a jelenségeket detektálni, akkor utána egy programmal és egy megfelelő eszközzel vezérlést is létre tudunk hozni, és egy újabb vezérelhető eszközt ezzel alapvetően irányítani is lehet későbbiekben. Számos verzióban alkalmazzák sporttevékenységek vizsgálatára és sportembereknek a fejlesztésére, mozgás elemzésre, tehát hogy bizonyos régióknak, bizonyos mozgás formáknak a tökéletesítésére, tehát hogy nem mindegy, hogy hogy tartja például az evező a hátát, a lábát, az akármit, miközben ő végrehajt egy mozgást, ezt a különböző területekre felrakott elektromiográfiás érzékelőkkel lehet detektálni, hogy a mozgás bizonyos fázisaiban melyik izomcsoport éppen mit csinált, és detektálni lehet azt, hogy van egy olyan területe a mozgás formájának, ami például nem optimális, és akkor úgy begyakoroltatni a páciensen a mozgást, hogy ez a lehető legnagyobb hatékonyságot mutassa például. Na most ugye ez is egy ilyen cost-benefit dolog, hogy például a sportedzők mire mennek rá, hogy a legnagyobb hatást tudják létrehozni, vagy a legjobb mozgásformát tudják létrehozni. Ez azért nem mindig ugyanaz feltétlen. Rehabilitációnál számos esetben próbálnak olyan mozgásformákat helyreállítani, amit a páciens évek alatt egy rossz tartásból adódó verzióból, na most akkor hogy oldjuk meg azt, hogy utána fogja, és akkor végre rendesen tudja tartani magát, ez rá kell szoktatni arra, hogy így és így végezzen számos mozgásformának az új fajta mozgáskultúráját megtanítani neki, ezt ilyen mozgáselemzési folyamatokkal létre lehet, vagy hát meg lehet vizsgálni, és utána ebből kiindulva lehet egy rehabilitációs eljárást létrehozni a páciensnek. Pár alapvető patológiás jelenségre szeretném még felhívni a figyelmetek. Vannak ezek a miopátiák, a neuropátiák és neuromuszkuláris junkcióknak a betegségei, illetve idegrost károsodások. Attól függően, hogy melyikről van szó, ugye másik területe van, másik területtel van probléma a motoros egységben. Miopátiák esetében nagyon sok például az öröklött verzió, itt alapvetően az izomsejtek pusztulásáról van szó, illetve izomgyengeség, tehát hogy az gyulladás okozta izomproblémák vannak. Tehát a miopátiák alapvetően az izom részének, a motoros egységnek az izom területén lévő problémái tartoznak a miopátiák köré. A neuropátiák alapvetően azon problémákat taglalják, amik a beidegző rendszerben okoznak például problémát. Tehát annó alapvetően az ALS-t úgy detektáltak először, hogy volt ez a Lou Gehrig nevezetű, azt hiszem baseball játékos, akit leigazoltak, és hát kiderült nála, hogy egy idő után nem tudja rendesen, tehát hogy kiesett a kezéből a baseball ütő, és akkor elkezdték vizsgálni, hogy ez így miért is történik, és hát észrevették azt, hogy a motoros rendszernek van egy ilyen neurodegeneratív betegsége, amivel szépen lassan a perifériás izmok beidegzésétől kezdve szépen lassan épül le a páciensnek a mozgató rendszere, egészen odáig akár, hogy a végén már teljes locked-in szindrómát lehet detektálni a végstádiumban. Olyankor már alapvetően gyakorlatilag a szemmozgás sincs befolyásolása alatt a páciensnek, tehát hogy gyakorlatilag semmilyen izomrendszerére nem tud a páciens befolyással lenni. Ilyenkor már nagyon sokszor például légzőkészüléken van a páciens, ellenben viszont kognitíve teljesen épek ezek a páciensek, csak teljesen leépült az izomrendszerük beidegzése. Sajnos az ALS-nek alapvetően még mindig nincsen hatékony kezelési verziója. Alapvetően elodázni tudják a betegségnek a végkifejletét, illetve megkönnyíteni azt, hogy megfelelően legyen kezelve az aktuális páciens. Na most attól függően, hogy ugye melyik területtel van probléma, ugye ez az elektromiográfiás jelekben jól detektálható. Ugye egészséges egyének ott az A-val jelzett jeleken látható az, hogy milyen egy elektromiográfiája. Most egy gerinc eredetű izomatrofia esetén ugye az interferencia mintázatra egyre kevésbé van lehetőség. Polimiozitis esetén ugye nem tud akkora kontrakciót létrehozni, tehát hogy sokkal kisebb amplitúdójú jeleket detektálunk. És akkor ezekből adódóan ilyen fibrillációs, illetve pozitív éles hullám jelenségeket lehet például detektálni egészen könnyedén a elektromiográfiás jelenségekben. Annó még, amit nem említettem például a neuromuszkuláris junkció esetében, hogy megfelelően elhelyezett elektródával lehet detektálni például az acetilkolin ürülést ugye az axonok végéből, ezt ilyen motoros véglemez potenciálokként tudjuk detektálni, és ezt nem akciós potenciáloknak fog mutatkozni, hanem ilyen különálló kis szörzsökként lehet látni az aktuális elvezetéseken. Ezt annó még talán a történeti összefoglalóban még említettük is, hogy ki volt az, aki a motoros véglemez potenciálokat először tudta detektálni. Neuromiotóniás kisülés sorozatot láthatok például ott a bal oldalon. Itt ez egy magas frekvenciájú, csökkenő feszültségű kisülés sorozat, az alapvetően neuropátiákra utaló jel. Most a motoros egység potenciált attól függően, hogy egészséges vagy kóros, különböző változásokon eshet át. Ezekből is lehet detektálni azt, hogy mivel lehet probléma alapvetően a rendszerben, tehát hogy attól függően, hogy most kisebb vagy nagyobb amplitúdójú ez a jel, megvan-e benne a megfelelő számú, vagy több fordulás van benne, attól függően lehet következtetni arra, hogy a motoros egységben melyik az a régió, amivel probléma van. És attól függően ugye, hogy akár például a neurogén probléma van, vagy izom probléma van a rendszerben, attól függően nyugalmi esetben lehet látni, hogy például egészséges esetben ugye nyugalmi verzióban nincsen elektromos jelenség. Hogyha valami probléma van az idegrendszerben, akkor előfordulhatnak ilyen spontán ürülések az axonokban. Ezáltal alkalmanként lehet látni izomkontrakciót nyugalmi állapotban is. Most, hogyha az izommal vannak problémák, akkor előfordulhatnak ilyen akaratlan rángások a rendszerben. Enyhe megterhelés esetén, ugye ideg problémák esetén előfordulhat, hogy kisebb frekvenciájú, de nagy amplitúdójú jelek is megjelennek a rendszerben. Izom problémák esetén ugye alapvetően kisebb amplitúdójú válaszok jelennek meg. Erős megterhelés esetén például észrevehető az, hogy idegsérülések esetén nem alakul ki interferencia mintázat, de a megfelelő amplitúdójú, tehát nagy amplitúdójú jelek láthatóak az EMG-ben, illetve izom problémák esetén, maximális megterhelés esetén sem jön létre a nagy amplitúdójú válasz a rendszerben alapvetően. Amit még itt alapvetően tudni kell, és tudni érdemes, és esetleg majd lesz számotokra is későbbiekben, talán jövőre ilyen gyakorlati feladat, hogy motoros ideg vezetési sebességét tudjátok mérni. Ezt alapvetően elég jól lehet detektálni, ehhez szükségünk van egy ugye ingerlésre, és szükségünk van egy ingerlő elektródára, és szükségünk van mérő elektródára, illetve arra, hogy most melyik ideg mit idegez be, és a megfelelő helyre rakott elektródákkal, illetve ingerlési eljárással ezt létre lehet hozni. Na most! Hogyan is csináljuk ezt alapvetően? Ugye, mondjuk, teszem azt, ugye nervus ulnaris ingerlést akarunk alkalmazni, ennek a nervus ulnaris ugye itt végigfut az ideg alapvetően az alkaron, és beidegzi ezt a területet, ami a kis ujj mozgatásához szükséges izmokat vezérli. Na most, ingerlem ugye itt, aztán ingerlem itt, és megnézem, hogy mikor jön az aktuális válasz. Azt tudom, hogy mikor adtam le az aktuális ingerlést, ehhez képest az odarakott elektródával lehet detektálni azt, hogy mikor jön a válasz. Na most, attól függően, hogy itt vagy itt ingerlem, melyik esetben lesz hamarabb a válasz. Tehát, hogyha a könyökben vagy a csuklón ingerlek, akkor mikor jön majd korábban a válasz. amikor a csuklóban ingerlek, ugye, mert a csuklótól csak pár centire van, míg a könyöktől ugye 30 centi is előfordulhat, tehát amíg az idegen végighalad az ingerület, az ugye sokkal hosszabb idő. Na most, ez elég nekem ahhoz, hogy én tudjam, hogy mi a motoros idegvezetési sebessége? Alapvetően igen, csak tudnom kell még egy dolgot, hogy nem, tehát hogy szimplán mérhetném én ugye egy helyről is azt, hogy mennyi a motoros idegvezetési sebessége? Tehát, hogyha én azt mondanám, hogy a könyökben mérem, és akkor megnézem, hogy mikor jön a válasz. Ezzel én tudom, hogy az idegnek mi a vezetési sebessége? Ki az, aki azt mondja, hogy igen? Kezeket fel. Ki az, aki azt mondja, hogy nem? Kezeket fel. Ki az, aki gyáva ahhoz, hogy véleményt formáljon? Oké. Okay. Szóval nem tudom mérni, ugye? Mert, mint mondtam, nem csak az idegnek a vezetése száll be abba, hogy az izom majd megmozduljon, hanem utána van egy kémiai folyamat is a rendszerben. Na most ezt a kémiai folyamatot, ennek is van egy latenciája, amíg az acetilkolén molekulák szépen kiürülnek, és utána lemennek a ligandumokhoz, és az beindítja az izom mozgását. Na most ezt nekem ki kell szűrnöm, ezt az időtartamot, ezért mérek két helyen ugye már, és a két különböző helyről jött válaszban mind a kettőben benne van alapvetően ez a jelenség, de hogyha a távolságot kivonom egymásból, és az időket kivonom egymásból, akkor kiküszöböltem azt az információt, ami számunkra nem érdekes, és ezáltal különbséget tudok tenni a között, hogy az ingerre jött válasz egyik esetben ekkor jött, a másik esetben akkor jött, viszont erre alapvetően, mivel csak a távolságbeli különbség van benne, de mind a kettőben benne van ugye a motoros véglemeznek a ürülése és összes kémiai folyamat, ezért csak azt a információ különbséget tudom levonni, ami a két pont közötti távolságon lévő idegvezetési időt veszi magába, és egy egyszerű osztással, meg kivonással innéttől le tudjuk venni azt, hogy körülbelül 55 méter per szekundum környékén volt ennek az aktuális páciensnek a motoros idegvezetése, vezetési ideje. Hallgató, bocsánat, ez még annó egy régi kollégájuknak a karjáról volt elvezetve. Ezekről már alapvetően valamennyire beszéltünk, ugye, hogy hogyan változik a motoros egység potenciál, meg a kontrakcióknak különböző mértékére a válaszok. Na most ugye ennek a vezetési sebességi időben is, na, bocsánat, itt közben tehát, hogy attól függően, hogy milyen problémája van a páciensnek, ez hat arra is, hogy éppen milyen latenciával érkezik meg az aktuális ingerléshez képest a válasz, és ebből az, hogy mekkora választ kapunk, és milyen időkülönbséggel ebből is lehet következtetni arra, hogy éppen mi történik a rendszerben. Tehát akár egy axon demielinizációra is lehet következtetni, elnézést, hogy nem tudom kimondani a szót. Gyakorlott orvosok már megfelelő mérésekből meg tudják állapítani azt, hogy milyen problémája van a páciensnek. De ehhez ugye biztosítani kell a megbízható mérési eljárást, amiket az elmúlt időben láthattak. Köszönöm szépen! Kérdés van az aktuális két témakörhöz? Jó, ha nincs, akkor a társaság konzultációs felével találkozunk 4-kor itt, és Messzén a Domonkos kollégánk fogja a konzultációt, illetve a QZH-t megtartani azoknak, akik itt maradnak. Akik ma mérésre jönnek, azokkal a harmadik emeleten a VLS-i laborban találkozunk szintén 4-kor, és további szép napot!